Nehéz Márta dr. Jézus vár az ösvényen, második fájl.
Második fejezet. Feltörik nekem a lepecsételt forrást. Először vérszerződést kötnek velem, majd meglátom a mamát, és a Szent Háromságot, aki három titkot mond nekem. Jutka eldobja magát, és a cigarettát. A Kármel. Mária, a lepecsételt forrás. A Kármel titkaihoz ő a kulcs, az ajtó és az zár megnyílt aranykapu, melyen eléd jött a király. Mária csak Jézusban létezik. Benne szemléli. Mennyire vágyódik utánad és szeret. Hozzád jön, hogy fiának megkérje a kezed. Kitárja néked a Kármel titokzatos táját. Hogy elnyerjed a lélek összes adományát. Feltörik nekem a lepecsételt forrást. A homályos barlangból a szűzanya ragyogó szentélyéig pár lépcső az egész, fölfelé. Mama, emlékszel? Életemben mégis oly sokáig tettem meg ezt az utat hozzád. Nem szerettem Máriát. Gyermekkoromban bedugtak egy intézetbe, és keveset látogattak. Igen, zárkózott voltam, pajtásom alig akadt, ezért sokszor beültem a kápolnába. Nem tudom, mit csináltam, de jó volt. Valami szál szövődött az oltárszekrény és köztem. És ebbe a kötésbe nem illett a szűzanya. Talán féltékeny voltam. És tudatlan. Ha Máriára gondolok, elvesztem ezt a szálat. Élénken emlékszem egy félelmetes éjszakára. Vérvörös volt az ég alja, ahol ijesztően parancsnokolt, és nem volt senki sehol. Réges rég volt, amikor Györgyike nővér mindegyikünket különbet akart, és keresztet rajzolt a homlokunkra, és kilépett az ajtón, hogy az Úrral társalkodjon. A rémülettől dobolt a szívünk. Egyszerre pattant föl 10 kis fehér hálóink, és ma is látom, hogy lobog 9 pár copfocska a félhomályban, enyém a 10. szétesett, mert nem tűrte a fonást sohasem. Mindnyájan egy ágyba bújtunk, és fejünkre húztuk a takarót. Úgy éreztük, itt a világ vége, és most valami történni fog. Én kilestem a takaró alól, és fogadalmat tettem. Azt ígértem Szűz Máriának, ha megvéd, és megérem a reggelt, szeretni fogom. Másnap aztán, akárhogy is erőlködtem, nem ment a dolog. Évek teltek el. 11 éves koromban fogadásból kezdtem templomba járni hétköznap, mivel nem feleltem egy készületlen napon. Megtetszett az egyik minisztráns fiú. Komoly volt, és szenvedélyes könyvmoly, mint én. Együtt jártunk a plébániára, rászabadultunk a hatalmas könyvtárra. 3 naponként vittem vissza a kiolvasott könyveket. Az atya kicsit mindig kérdezgetett, és azt kérte, hogy cserébe a könyvekért, mondjak el naponta 1/10 rózsafüzért. Ez nekem rettentő büntetés volt. És sehogy se akart menni. Rendszerint a kapuban daráltam el, mielőtt beléptem újra. Az atya mindig többet beszélt a szűzanyáról nekünk, és azt mondta, hogy szeretne február 2-án fölajánlani minket a szűzanyának ünnepélyesen a templomban. Fazékot, Gömbit, Évuskát és Nyizgét, vagyis engem, 4 kislányt. Lélekben akkor többet jártam Vinnetou vadász mezőjén, férfias és halálosan komoly vérszerződésre gondoltam. Majdnem rosszul lettem, amikor a rejtek helyemen megszúrtam a kezem, a kicseppenő vértől, de bátran belemártottam a tollamat, és egy szent képre ráírtam. Vérszerződés. És alája a dátumot. Többet nem írhattam, mert kifogyott a vérem. Azon a délutánon csak mi voltunk a templomban, és letérdeltünk a Kármelhegyi szűzanya képe elé. Egy csúnyácska festményen koronás Mária fogta Dundi fiacskáját. Nem tudom már, az atya mit mondott, ünnepélyesen felnéztem a képre, komolyan tartottam kezemben a gyertyát, és kísértem a szavakat. Hirtelen megváltozott a kép, eltűnt a korona, és egy fekete szempár nézett engem csupa nevetéssel és határtalan szeretettel. Ekkora szeretettel nem találkoztam, és bennem oldhatatlan láng robbant iránta. Már nem Szűz Mária volt, csak is az enyém, az én mamám. Nem tudom a többiek mit láttak, nem mondtam senkinek. De áldozás után mindig kimentem a templomból, hogy ne kelljen beszélnem, és órákig kóboroltam az utcákon, és közben mondtam a rózsafüzért, naponta hetet, mert nem tudtam, mit adjak neki. Elkértem a templom kulcsot, és néztem életem nagy szerelmét, elmondhatatlan boldogságát, amely átjárta egész ifjúságomat. Eközben az étet megpróbált, de akármi is volt évekig, ha elmentem a templomba és hozzáfordultam, abban a pillanatban elfújt mindent. A nehézség mindig fennállt napközben, de ahogy elé léptem, semmi sem maradt a kínlódásokból. A mama. Ugyanis egy pillanat alatt teljesen meg tud változtatni, ezt nem tudom, hogyan csinálja, mivel nyakas vagyok. Lelki atyám szerint. Rendhagyó, és sohasem lehetett satuba szorítani engem. Biztosíthatok mindenkit, hogy a mama nem osztogat kereszteket. Ő mindig segített azt viselni, mert örömmel töltött el, és erővel, ha pedig már nem bírtam, szóltam neki, és egyetlen kérésemre elvette azt. Sohasem számított nála az, hogy jó vagyok-e éppen, vagy rossz. A mama szeretete irántunk határtalan. Nála nem fontos a teljesítmény nagysága, ő engem, téged úgy szeret, ahogy éppen vagyunk. Már nem mondok neki 7 rózsafüzért. Nem is tudnék, annyit dolgozom. Egyszerűen ő benne él az idegeimben. Az egyetemen, amikor szerelmes lettem, nem tudtam, hogyan döntsek. A parancsnok adott végre egy jó tanácsot. Gondold el, ha kitárná Zoltán is a karját, meg Jézus is, hová futnál? És én akkor rögtön tudtam, hogy csak is Jézus karjaiba. Márpedig akkor nem szabad megcsalni azt a másikat. Sírva szálltam föl a leánykérés elől az ellenkező villamosra, amely a találkahelyről egyre messzebbre vitt. Mit bántam, hogy figyelnek, bensőmben azt énekeltem neki. Jézusnak. Hajlik a jegenye, pereg a levele. Kis kertem aljába csak még egyszer gyere be. Csak annyit szeretnék elmondani néked. Ne menj el, maradj itt, csak te érted élek. Majd meghalok érted. Ezután már sok édességgel csalogatott az úr, szerettem volna szorosabban hozzátartozni, és csak úgy képzeltem el, hogy egy szerzetes rendbe kell lépnem, mert akkor fog szeretni a legjobban. Több felé hívtak, de nekem csak a Kármel kellett, mivel a kármelhegyi szűzanya nézett ki magának. Az pedig föld alatt nem működött. Így arra gondoltam, az egyháznak segítek addig is mindent a templomban és az egyházközségben. Meggyőződésemmé vált, mivel Jézust választottam, meg kell, hogy lássam őt, és beszélnie kell hozzám. De nem egészen így történt a dolog. Talán ő hajlandó is lett volna, csak én képtelen voltam a kegyelmeket befogadni. Erre egy álmom is figyelmeztetett engem, továbbá Erzsébet is, és a drága kis Mária néni. Az álombéli figyelmeztetés. Szoktál álmodni? Mit csinálsz az álmaiddal? Én sokáig nem hittem nekik, és kidobtam őket az ablakon, pedig annyi tanítást sugaltak, amíg Mária néni meg nem tanított. Vannak kegyelmi álmok is, tudhatnád a Szentírásból, ha a nagy eszedtől képes volnál a lényegre figyelni. A rációnál fontosabb az intuíció. Erzsébet álmomban jelent meg nekem, aki életében a szeretet lángot őrizte, amikor rákos beteg volt, én sokat segítettem rajta és azt mondta nekem. Megmutatom neked a Szent Háromságot. Ekkor láttam a Szent Háromságot, mint egy előtte álltam. Nem személyek voltak emberi alakban, hanem óriási erőközpont, amely nem tétlenkedett. Hullámzott, alkotott, egymásba ömlött, mintha alakuló galaxisokat látnék. Nem GPS erők, vagy atomrobbanás, hanem élő és kimondhatatlan szeretet egymásba ömlése volt oda és vissza, mint zuhatagok egyesülése, de élő zuhatagoké, amely mozgott, forrongott, mintha tengerek különböző szintről lezuhanva egymásba vesznének, hatalmas örvény kíséretében, de láttam, hogy már is született belőlük egy újonnan feltörő másik folyamtenger, csendesen, amely szelíden tovaúszott, és vége sem látszott. Azt is érzékeltem, hogy ezeket az egymásba ömlő erőket, tengereket nem víz alkotta, hanem a szeretet ős forrása és óceánjai. Hatalmas örömöt éreztem, mert ők nem csak egymással foglalkoztak, hanem tudták, hogy ott vagyok és minden porcikájukkal felém irányultak, és a kegyelmek, üzenetek szeretett hullámait borították felém. Nem csak egy kis kegyelmecskét, vagy sugarat. Mintha minden kisugárzásokat nekem, és a földre záporozták volna, de az nem ért el engem, mert egy láthatatlan falba ütközött előttem. Szeretetük akkora volt, hogy úgy éltem meg, hogy annyira szeretnek, mintha értem élnének. Nem csak úgy, hogy itt egy éhező, adunk egy tányér levest és mehet. Felfogtam, hogy értem vannak, és ez akkora boldogság és teljesség volt, hogy vágyva vágytam feléjük, és meg akartam ragadni őket, de képtelen voltam érinteni őket. Ekkor Erzsébet szólt. Mutatok neked egy titkot, és közelebb hozta a képet. Ekkor láttam, hogy a tengerek bensejéből, azok összeömlésének méhéből egy kis csírácska született, mely egyre nagyobb lett, és láttam kinagyítva. A mélységből a szűzanya jött emberi alakban, összetett kézzel, és fenséges tartással, aki a Szent Háromság ölében méhében született. Erzsébet ekkor azt mondta nekem. Íme, az ajtó, a kulcs és a zár, amely a Szent Háromságot magát kitárja nektek. Ez a mondat három titkot rejtett magában nekem, amit nyomban megértettem. 1. Jézus állandóan túláradó kegyelmeket nyújt nekem, de hiába én nem tudom befogadni, visszautasítom és ezért én mindent Mária által és közben járására kérjek ezután tudatosan. 2. A szűzanyag nem itt meg ott van. Ebben a szoborban, vagy templomban, hanem a Szent Háromságban, a Szent Háromság ölében, ölelésében, és mélyen átéltem azt a rendkívüli kapcsolatot, amely hozzáfűzik. Az atya leánya ebben az ölelésben a Szentlélek jegyese, és a fiú anyja. Elképesztő kötelék ez, hisz láttam, amint a szeretet óceánok egymásba ömlésének mélyéből született, és ott is székel azok ölén. 3. A legdöbbenetesebb tanítás pedig az volt, hogy a szűzanyát a Szent Háromság érettünk teremtettek, hogy ő közölhesse magát velünk és elérjen minket. Eddig az álom, de a tanulságok mélyen belém vésődtek így hát bármit is kérek Jézustól, nem felejtem el azt a mama gondjaira bízni. Határtalan merészség lenne, és oktalan hencegés, ha egy, a lelki életben oly kicsi és gyönge gyerek azt képzelné, hogy mamája szerető gondoskodása és teje nélkül életben maradhat, vagy nem lesz belőle nyomorék. Jézus ezen az aranykapun lépett a világba, és ezen az aranykapun lép be hozzám is. Minek ugráljak le a szerető karokból, hogy elkószálva találkozzam azzal a fenevaddal, mely ordító oroszlánként körbejár, keresve, kit nyeljen el. Minek is tenném, amikor a mamám ölében ott van, akit mindketten a legjobban szeretünk a világon. Méhének gyümölcsek. És a mama belefeledkezett a kisded Jézus imádatába annyira, hogy nem is létezik már. A kicsike pedig azt akarja, hogy én mindig vele legyek, ezért mondta anyjának. Íme, a te fiad, és rám gondolt. Szerető anyja pedig úgy gondoskodik rólam, mint igazi gyerekéről. Szeret engem és vágyódik utánam, hogy megnyerjen, oltalmazzon, mint fiának egyetlen kincsét és örömét. Hármas szeretet ez, amely ide-oda jár, hol itt van, hol ott van, de mindig egy forrásból táplálkozik. Hol Máriához húz a lelkem, hol Jézusban vagyok, olyan, mint mikor feljön a meghitt hold, máskor az emésztő nap. Mária belevon a Szent Háromság áramlatába engem. Egyszer azt mondtam szelídemnek. Annyit panaszkodtam a mamának, kicsit túloztam is, hogy jobban megessen a szíve, elmondom neked is. Éreztem a mosolyát. Amit neki mondtál, nekem mondtad. Valahol azt olvastam, hogy a mennyország Mária nélkül nekünk szegényebb lenne. Nem azért, mintha ő egy maga hozzá tehetne valamit, hanem azért, mert ő általa jobban fel tudjuk fogni és birtokolni Istent. Közvetíti nekünk. Amit Isten egyszer ad, sohasem vonja vissza. Mária ugyanúgy adja nekünk Istent a mennyben, mint itt a földön. Mária a kegyelem közvetítő. Mindez benne van abban, hogy Mária az egyház anyja. Az anya óv, és magát mindig adja. Sokakat zavar ez. pedig olyan egyszerű. Elmesélem azt, hogyan tanította meg Jézus erre Jutka barátnőmet és engem is. Jutka eldobja önmagát és a cigarettát. Jutkától elvált a férje. Egyedül nevelte gyermekét, a küszködésben és magányban teljesen kiégett, hanyagblazírtsággal lógott szinte állandóan a cigaretta a szájában, és ott volt található, ahol egykor maradék kávé, és ahol füstölgött a teli hamutartó. Szánalommal nézte a hívő embereket, Isten. Maszlag és bódításra jó, gúnyos fölénnyel sajnálta őket, de véleményével nem sértett meg senkit. Jutka éleseszű volt, jó, de teljességgel megközelíthetetlen, életöröm nélküli, mintha benne egy öngyilkosság előtti állapot örökös tanyát vert volna. Megdöbbentem, amikor egyszer találkoztam vele, lefogyott, szinte állandóan sírt, régi kihalt szeme tűzben égett, és határtalan boldog volt. Tanácsért jött, és elmesélte, mi történt, ha nem ő lett volna, el sem hiszem. Valaki szólt hozzá bensejéből, hogy tegye le a cigarettát. Nem tette. Akkor szájzárat kapott. Megijedt, és abba hagyta. A hangmást is kért. Bánja meg bűneit. És, amikor nem tudta, hogyan, elé hozta gyermekkorától kezdve elfelejtett szeretetlenségeit is, napokig siratta vétkeit. Először próbált ellenállni és félt, hogy idegen hatalom markába került, de nem tudott. Különben is szívében akkora szeretet tört fel, hogy tudta, ez ő nem lehet, hiszen semmilyen érzelmet nem ismert már. Különben is ez a szeretet egy végtelen boldogság forrása volt, de egyben gyötrődéseké is, mert elképzelhetetlen önmegtagadásokba kezdett, hogy az ismeretlennek válaszoljon. Amikor azt ajánlottam neki, hogy templomba kellene mennie és gyónnia, rettentő ellenkezés támadt benne, mert ki nem állhatta a papokat, de mégis igent mondott, mert a hang azonnal helyeselte benne. Ő mondta, hogy még az első napokban hazafelé elhaladt egy kert végénél, ott, ahol az utcán Mária szobor áll egy barlangban. Akkor megszólalt a hang. Köszöntsd édesanyánkat! De hogyan? Mondj egy üdvözlégyet! Mi az? Nem tudom. Akkor a hang előre mondta neki és ő utána. Az útszéli keresztelőt elmondták így a mi atyánkot is. Jutkának eddig idegen volt Mária, azt pedig, hogy szűz és anya, elnéző mosolyjal utalta a mitológiák és bigottak világába. De a hangért, amely már élete volt, és, akit eddig nem azonosított Jézussal, énjébe fogadta őt. Határtalan bizalomban és szeretetben édesanyja támadt. Késő éjjel leszette legszebb virágait kertjében, és elvitte a szobor lábaihoz. Megtette ezt szinte minden nap. Egyszer hazafelé látja, hogy szép csokrai eltűntek, és haragudott. Milyen gonoszak az emberek, nem átallanak Máriától virágot lopni. Ekkor Jézus megszólalt kedvesen és nagy szeretettel. Édesanyánk már megint elajándékozta virágjait. Mindenét elajándékozza. Vigyél neki másikat. Ő érette megáldom mindazokat, ahová ez a virág került. Jutka, aki sohasem járt hittanra, pillanatok alatt megtanulta, hogy Mária, az ő édesanyja kegyelem közvetítő. Hogy Máriának semmije sincs, mert mindent nekünk ad, és hogy Isten kénytelen neki mindig újakat és nagyobbakat adni. És hogy Mária ezeket is szétossza. És Isten újra kegyelmekkel telíti, és mivel Isten végtelen, Mária sohasem fogy ki, és a mi örömünk sohasem fog véget érni. Jutka azt is megtanulta, előbb, mint én, hogy szeretni kell a tolvajokat, akik esetleg eladták a virágait, és minden embert. Érettük mindenre képes, nehogy szomorúságot okozzon annak a szeretetnek, aki elfoglalta őt. Jutka pillanatok alatt az életszentségnek olyan magasságába emelkedett, hogy jó, ha életem végére oda eljuthatok. Azt csodálom benne, hogy mindig az ő kedvét keresi. Egész valójával, elemi erővel és az első szeretet lobog benne. Felvette a skapulárét és jár a végközösségébe. Harmadik fejezet. A fatimai Lucia nővér megfejti a szűzanya szavait. Miért nincs itt Kármelem? A medugorjai Jakov pedig elintézi a templom építési engedélyt. Életem titkos nagy kalandja. Valaki jön felém az ösvényen. Anyám, mi a Kármel? Mit tegyek? Még mindig nem tudom. Mária szól. Én vagyok a Kármel. A szeplőtelen. Bennem örvénylik a lélek. Azért teremtettem, hogy ő elragadjon téged. Jöjj, kinyitom a Kármelt, a Szentlélek titkos birodalmát. Beviszlek, hogy átéld élted legnagyobb kalandját. Titkok a Kármelen. Amikor felérek múltam Grádicsain és Illés barlangjának lépcsőin, az ősi Kármel megszentelt földjére, a szentély elé, és meglátom közelről a Kármelhegyi szűzanya szobrát, növekszik bensőmben lakó mulyongása, lehet, hogy ő adja számra hajkamra a szavakat. Ú, titokzatos aranykapu, lepecsételt forrás, kicsiny felhőcske, nyílj meg nékem, és harmatozzad a megváltót nekem, mert lelkem földje szikkadt és terméketlen. Ú, aranycsillag! Ú, illatos virág, szívünk szeretett hídján küldd el nekem a benned lakozó lelket, hogy boldog lehessek. Átélem, hogy a mama velünk körül most, és nevet. Nevetés nélkül nem tudom elképzelni a mennyországot. Ekkor egy rendkívül barátságos szerzetes megfogja a kezemet, és húz, hogy jöjjek el innen a porból, ugyanis hullik a vakolat, vésik a falat, már kora reggel óta, márvány dombor művet tesznek föl, padlót törnek, padok sincsenek, szitál a levegőben a mész és a cement, mindenre ráült már, a fejemre is a kőpor. Kinyit egy ajtót, felmegyünk a lépcsőkön, majd vissza a templomba, szinte a kupola közelében áll a szentély. Az oltár, és fölötte, de már hozzám oly közel a kegyszobor. Széket húz nekem elé, még oda súgja, hogy a szentély míves rácsa magyar adomány, és búcsút int. Jó testvéremet a mamának ajánlom. Nem is érzékelem a környezetet, csak futólag. Szeretnék innen soha el nem menni. Szeretnék egy sátrat építeni, és mindig itt lakni, mamám, veled, a Kármelben. De hiszen együtt vagyunk mindig, ha akarod. Én vagyok a Kármel. Igazabban, mint ezek a falak. Kocsúdik a lelkem erre a vigasztalásra, amely hirtelen eláraszt. Igen, a mama csodálatos módon vitt be a Kármelbe engem. Otthon, 20 évvel ezelőtt egy idős szerzetes bácsinak régi kis kápolnánk ajtajában megjelent a Kármelhegyi szűzanya, és azt kérdezte tőle. Miért nincs itt Kármelem? Azt válaszoltak. De mi közöm ehhez? Nem én vagyok a plébános. Izgőmozgó gyakorlati ember volt, és sehogy se fűlt a foga a szemlélődés gondolatához sem, dolgozni. Istenért, sajtóban, rádióban, minden percet kihasználni, munkálkodni. De nem sokáig ellenkezhetett, mert lebénult a lába, és addig mozdulni se tudott, amíg ki nem mondta. Non recuso laborem, nem hozakodok ettől a munkától. Lelkes és hatékony munkatársunk lett. Mindenáron kolostort akart építetni, de az akkor álom volt mi nálunk. Egyszer elmentünk Fatimába, a látnok Lucia nővérrel beszélni. Kondor atya tanácsolta, írjam le kérdéseimet, hogy mit akar a szűzanya nálunk, és hogy igaz-e az egész, mivel kételkedtünk. Lucia ima könyvébe beteszi levelemet, ő lefordítja neki, és megkérdezi a szűzanyát, így is történt. Ahogy hazaérkeztünk, megjött a válasz. Postán vártam, de az égieknek gyorsabb módszerük van. Egyszerre meggyőződéssel tudtuk, hogy a Kármel akkor nem kőfalat jelentett, hanem lelkiséget. Csináljuk azt, amit lehet. A harmadrendet. Ez hirtelen jött, akkor a világosság volt, hogy szédülünk tőle. Én még elrohantam Erzsébethez, hogy igaz-e, vagy ámítom magam. A kis kerekasztalnál ültünk egymás mellett, amikor feltettem neki a kérdést. Tűnődni akart éppen, de rögtön abba hagyta. Most szól a szűzanya. Kéri, hogy újuljanak föl a kármelita harmadrendek az egész országban, minél gyorsabban és minél nagyobb számban. Szűzanyának ezt a kérését Erzsébet naplójában is regisztrálták. Nekünk pedig csak az ire volt a pont. Megalakult nálunk a harmadrend, előbányáztuk a régi szabályokat, és hívtunk Kármelita atyát, hogy irányítson minket. Ő aztán, miután letöltöttük az újonc évet, fevet minket a harmadrendbe, majd átadott a plébános atyának, mivel, ha lehet mondani, ő kármelitább a kármelitáknál. Ugyanis, amíg őket feloszlatták és dolgozni kényszerültek, évtizedek óta kármelita lelkiségben nevelte az egyházközséget, és engem, azóta, mióta Nyizger egy bizonyos vérszerződést kötött a szűzanyával. A bomba akkor robban, amikor örökösem visszadobott templomépítési tervünket elfogadták, megrázott minket az, hogy a szűzanya komolyan gondolja. Miért nincs itt Kármelem? Meg vagyok győződve, hogy itt egy helyet akar, aminek a jelét is adta, és fogja is adni. Igaz, hogy megint tettünk egy utazást. Most Medugorjébe és Szlavkó atya kérésére a látnokok. Jakov és Maria megkérték a szűzanyát, intézkedjék a honi bürokráciában. Így lettem vég, és nem is sejtettem, hogy ennek a hegynek. Lelkem szőlős kertjének, amelyet a kis felhő öntözött már, mennyi titkos barlangja van, mennyi sziklás emelkedő és magaslat, mennyi búvó rejtek hely. Mennyi találkozás az ösvényen, és mennyi bizalmas együttlét a kedvessel. Hogyan ritkultak egyre a találkozások, mert a kedves nem tudott elszakadni már, hogy szívet cseréltünk. És, ha el is veszek, ő mindig megtalál. Mostanában tapasztalom, hogy bennem él, talán, hogy el ne tévedjek. Gyenge szellő fuvalmában. Lelkem átadott csendjének ringásában szól, leginkább a szeretetről. Legtöbbször indít valamire már feltűnik ez, mert azt mondják, hogy sikerül minden, amibe belefogsz. A Kármelhegye is kertje tele van titkokkal. Mindenki az ő egyetlenek, és mindegyiknek egyéni találka helyet készít. Illést megigézte egy felhő, és ő tudja, mi volt a tüzes szekér. Avilai nagyszent terészt a pásztor füttye csalogatta, és pompás palotára talált. A belső várkastély legbenső szobájában lelt kedvesére. Keresztes Szent Jánost az Otello cserényében ragadta el szeretetének örvényeibe. Kis Szent Terészt egy kis ösvényen csalogatta, neki levágta a kerülőket, és megrövidítve az utat, egyenesen szívébe röpítette őt. Én Isten szelíd bárányával találkoztam ott, a hegyi utakon. Sok báránykát láttam a Kármelen, azt hittem messziről kövek, olyan illedelmesen feküdtek a sziklák között. Ezek 2 hétig esznek, és 2 hétig tudnak éhezni is, a zsiradékot elraktározzák. Sokat kóborolnak kietlen vidékekre tévedve. Isten báránya már igen elfáradt, amikor fölbukkant előttem az ösvényen. Éppen útban volt a 100. után, és megállt kicsit beszélgetni, mivel tanácstalan voltam, és a tövisek is megtépáztak, és nem tudtam már, merre is menjek. Mert Izraelben hirtelen, szinte azonnal szakad le az éjszaka. Akadozott már a beszédem és lecsukódott a szemem is már, de a szemhéjak alól még leselkedtem kicsit, hogy szelíd bárány mit csinál. Az álom már éppen meglökött, amikor arra rebbentem, hogy mellettem van, és akkor a megtépázott kerge úgy suhant a kitárt karokba, mint aki tudja, hogy ezért a percért teremtődött az egész világ. Isten báránya elpihent a szívemen, mint akinek szüksége van egy kis adúra, és ekkor még csak nem is sejtettem, hogy én voltam a 100. Minden azért történt. Az ösvény és a keresztút, hogy becserkészen engem. Az én titkom az, hogy megtapasztaltam Isten báránya szelíd, szerető szívű és mindig szeretetre éhes. Az én életem legnagyobb kalandja pedig az, hogy egy élet mozog bennem, akinek van akarata, kívánságai, hol örül, hol szomorkodik, különös a természetek, még nem tapasztaltam ki teljesen, úgy csűn rajtam, mint egy kicsike a mamája nyakán, és mindig azt akarja, hogy vele foglalkozzam, és, ha másfelé kívánkozom, pityergősre áll a szája. Hát így történt az, hogy vele ébredtem föl azon a megismételhetetlen reggelen Natanjában. Minden kármelitának van titka. Maga a hivatás is az. Neked is készített az örökévaló olyan titkot a Kármelben, amelyről nem tudhatok, mert csak is a tiéd.